komoly hadászati erővel és az orosz támadásra régóta felkészült taggal bővült ma a NATO. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense elmondta, bár a finn haderő békeidőszakban csupán 20 ezer fős, de a legmodernebb eszközökkel felszerelt, és a jól szervezett tartalékos rendszernek köszönhetően napok alatt 300 ezer jól kiképzett katonát képesek mozgósítani. Ráadásul a korábbi évek és az évszázados orosz-szovjet fenyegetés elkötelezetté és hatékonnyá tette a finn tartalékosokat. Kaiser Ferencet Lakatos László kérdezte.
Finnország ugye mától a NATO teljes jogú tagja, viszont a hétvégi választások kormányváltást hoztak. Ez bármilyen módon belezavarhat-e a csatlakozásba?
Mind a három nagy párt, tehát akik 20% fölötti eredményt szereztek, de egyébként az az összes párt, tehát az a 8 vagy 9, akik parlamenti mandátumot szereztek, abban lényegében szinte teljes az egyetértés, hogy Finnországnak mindenképpen biztonságosabb a NATO-n belül lennie. Ebből a szempontból, hogy ki lesz az új finn kormányfő, az teljesen lényegtelen. A lakosság döntő többsége is úgy érzi, hogy az orosz-ukrán háború árnyékában Finnországnak sokkal jobb helyen van a NATO-ban, és ugye az orosz nyilatkozatok is ezt a vonalat erősítik, hiszen Moszkva azért már direkt és indirekt módon számtalanszor megfenyegette Finnországot emiatt a barátságtal lépés miatt, amivel egyébként nyilvánvaló módon a finn politikai vezetés és a finn lakosság csak még inkább NATO-tag szeretne lenni.
Igen, és most az, hogy most bejelentették, hogy megerősítik a finn határon a katonai jelenlétet, ez tovább erősíti ezt az érzést, hogy hát ha ők erősítenek, akkor nekünk is erősíteni kell. Bár egyébként Finnország katonai szempontból sem nevezhető egy gyenge országnak.
Igen, nagyon komoly katonai képességeket tartanak fenn. Más nem mondjak, 200 Leopard 2-es harckocsijuk van, ebből 100 a régebbi A4-es változat, amiknek egyébként az átfogó A5-ösre való korszerűsítését azt éppen 22-ben kezdték meg, és 26-ig befejezik, és másik 100 pedig a jóval korszerűbb A6-os változat, de hogy más nem mondjak, 60 darab F-18-asa is van rendkívül korszerű kéthajtómas amerikai vadászbombázó Finnországnak, és nem mellesleg a közel 300 ezer kiképzett tartalékos átmenő Finnországban a mai napig megvan az általános hat kötelezettség alapú sorozás, azt Finnország 3-4 nap alatt hadrendbe tudja állítani, és ami nagyon fontos, fel is tudja fegyverezni. Tehát kifejezetten erős és ütőképes a finn haderő. Ugye a semlegességnek az az egyik legkomolyabb ár, hogy a semleges államoknak rengeteget kellett arra költeni, vagy hát ugye Svájcnak, Ausztriának a mai napig rengeteget kell arra költeni, hogy egy hihető önvédelmi képességet tartsanak fenn. Ugye ez a finnek esetén is egy majd 5 milliárd dolláros védelmi költségvetést jelent, 4,8-4,9 milliárd dollár, ami majdhogy nem a kétszerese a magyar védelmi költségvetésnek. Nyilvánvaló módon ez egy rendkívül magas arány a GDP százalékában is, tehát Finnországban lényegében megvan a 2%-os költés, ami ugye a NATO szempontjából egy elvárás a tagállamokkal szemben.
Most egyébként akkor ez a NATO-nak se jön rosszul. Lehet ezt mondani, nem? Hiszen azért, ha végignézünk most a NATO, meg különösen így a háború árnyékában kiderült az, hogy a korábbi évek nyugalma védelmi szempontból eléggé ellustította, vagy elfigyelmetlenítette a különböző tagállamokat, és hát nem vették olyan komolyan a védelmi kiadásokat. Finnország ebből egy jól edzett partner.
Igen, a finneknek mindig ott voltak az oroszok, vagy hát régebben a Szovjetunió szomszédnak, tehát Moszkva az nem egy pozitív emlék az orosz fennhatóság a finnek számára. Ugye Finnország 1809-ben került svéd uralom alól, egy sokkal keményebb finn lakosságot sokkal inkább represszíven elnyomóan kezelő orosz uralom alá, amit gyakorlatilag egy bő 100 évvel később ugye a 17-es kettős forradalom után egy hosszas függetlenségi háborúval sikerült a finneknek kivívni, de hát ugye 39-40-ben az úgynevezett téli háborúban a Molotov-Ribbentrop paktum elveinek megfelelően Sztálin megpróbálta leigázni a finneket, tehát a finnek ugyan semlegesek voltak, de azt mindig tudták, hogy az ő függetlenségüket azt az oroszok és vagy a Szovjetunió fenyegeti, ezért ők mindig rengeteget költöttek a honvédelemre, és ami nagyon fontos, a finn lakosság is abszolút támogatja ezt a honvédelmi elköteleződést. Ők is pontosan tudják, hogy Oroszország egy nagyon komoly fenyegetés az ő függetlenségükre nézve. És ahogy ön is mondta, mind Svédország, mind Finnország lényegében 94 óta NATO békepartnerség résztvevők, és mind a svéd, mind a finn haderő rengeteg közös hadgyakorlatot tartott már NATO kötelékben, és nagyon sok nemzetközi békemisszióban vettek részt a NATO erőkkel együtt, úgyhogy gyakorlatilag ők a csatlakozásuk első pillanatától kezdve úgymond NATO kompatibilisek, tehát képesek és tudnak is együttműködni a NATO parancsnokságokkal és más országoknak, más NATO tagállamoknak a haderőivel.
Tulajdonképpen már megválaszolta azt a kérdésemet, amit már akkor itt motoszkált a fejemben, amikor mondta, hogy általános sorkötelezettség van. Ugye hát én még azokhoz tartozom, akiknek volt ilyen kötelező sorozása, és hát én nem nagyon bíztam volna abban a haderőben, ami belőlünk áll. De akkor ezek szerint a finnek azok olyan elkötelezett sorkatonák, hogy tartalékosként is otthon is rendben tartják a felszerelést, és készülnek arra, hogy bármikor beívhatóak?
Más, igen, tehát ugye a szocialista sorkatonai rendszer az, ugye a régi viccekben is mondták, hogy lehet dönteni, hogy útépítés vagy kukoricatörés, mint fegyver, nem ahova megy az ember. A finneknél nem kellett megmagyarázni az embereknek soha, hogy miért van szükség a katonai szolgálatra. Ugye a finn történelmnek része az orosz fenyegetés, a tőlük keletre névő óriási szomszéd, ugye a történelme folyamán rengeteg országot próbált eltiporni, sokat meglehető siker, ugye most is egy hasonló háború zajlik Ukrajnában. Tehát a finneknél a hadkötelezettség az nem egy kötelező valami volt, amit ráadásul ugye, mint annak idején a szocialista korszakban egy kívülről ránk erőltetett autoritár rezsim várt el, hanem ténylegesen ugye az állampolgárnak egyfajta kötelezettsége. És nagyon fontos az, hogy a finneknél úgynevezett évente egy-két hetes ilyen frissítő képzéseik vannak a finn katonáknak, tehát időről időre, attól is függ egyébként, hogy milyen haderőnemnél, milyen fegyvernemnél szolgálnak a tartalékosok, vannak frissítő képzéseik, és egyébként ugye a terepadottságokból, meg egyebekből adódóan ugye óriási terület, relatíve kis népesség. Finnországban sokkal komolyabb vadászkultúra van, mert nyilván Magyarországon is nagyon komoly vadászkultúra van, csak Finnországban sokkal általánosabb az, hogy főleg vidéken a háztartásoknak kvázi puskája is van, és azzal az apa is, a gyerekek is időről időre lőnek, gyakorolnak, vadásznak, tehát ez is benne van mondjuk úgy a finn lakosságnak a hétköznapjaiban, ergo nekik nem annyira nagy váltás az, hogyha vadászfegyver helyett ugye gyalogsági úgynevezett lövészfegyvert kell kézbe venni.
Már nem hiszem, hogy Putyin megpróbálkozna, főleg a jelenlegi leterheltség mellett, de az orosz televízióban valahol azzal viccelődtek, hogy fel kéne már szabadítani Finnországot is. Hát a finnekbe azért beletörne a bicskájuk, nem?
Hát egyrészt ugye onnantól kezdve, hogy ez a NATO-tagság élesedett, onnantól kezdve az egész NATO-t támadná meg Oroszország, hogyha megtámadná Finnországot. Előtte pedig ugye tudni kell, hogy Finnországot ugyanaz ezer tó országának nevezik, de igazából több mint 10 000 kisebb-nagyobb tó van. És a finnek a 39-40-es téli háború tapasztalatai alapján a tavak közötti részeket, főleg délebre, ahol mondjuk könnyebben járható, mert északon azért a mocsarak, meg az zord klíma miatt nehezebb a mozgás, meg is erődítették. Tehát a finnek nagyon komoly védelmi előkészületeket tettek, és ezek a védelmi állások lényegében a mai napig megvannak a hidegháború óta. És ehhez jön az, hogy ugye egy nagyon komoly haderőt tudnak pillanatok alatt felállítani, illetve a békehaderejük is igen jelentős. Igaz, hogy csak 20 000 fős, ami hát eltörpül ugye az orosz haderőnek most ugye háború miatt 1,2 milliósra becsülik az állományát, de hát abból tartósan legalább 5-600 000 Ukrajnában le van kötve most. A maradék ugyancsak 600 000-ben pedig ugye ott van a haditengerészeti erőzöme, a kozmikus erők, ugye az űrerőzöme, a hadászati rakétacsapatok, tehát egy Finnország megtámadására kb. Egy ilyen 150-200 000 emberrel tudnának megindulni, és ha finnek mozgósítanának, akkor több katonájuk lenne, és ami fontos, azokkal a NATO fegyverrendszerekkel, nagyon sok korszerű eszközzel, meg egyébként régebbi szovjet eredetű eszközökkel is felszerelve, amik ellenszemben ugye az ukránok esetében már beletört az oroszok bicskája. Tehát a semleges Finnország is egy nagyon komoly feladat lett volna az orosz haderőnek, most pedig úgy, hogy háborúban áll Ukrajnával, plusz NATO-tag is lett, tehát egészen egyszerűen, ha csak nem akar mindenképpen Oroszország harmadik világháborút kirobbantani, már pedig én nem gondolnám, hogy Moszkvának ez lenne a célja. Én nem tartom valószínűleg, hogy bármilyen katonai támadás bekövetkezzen Finnországgal szemben. Úgynevezett hibrid műveletekre számítani kell, ugye itt az oroszok gyakran csinálnak, de hát a finneknek azért komoly tapasztalatuk van ezeknek az elhárításában is. Ugye a finneknél nagyon komoly tudományos kutató munka is zajlik, ugye a Finn Külügyi Intézetnél, mind a fegyveres erőknek a kutatóintézeteinél, ők folyamatosan figyelték és tanulmányozták, hogy Moszkva mit csinál a szomszédságában, hiszen ugye az orosz birodalmi térképeken, ami egyszer Oroszország része volt, az az orosz, mondjuk úgy politikai vezetés számára potenciálisan újra Oroszország része lehet, hát a finnek pedig ezt nagyon nem szeretnék. Tehát éppen ezért folyamatosan tanulmányozták az orosz hibrid hadviselési módszereket, és én úgy gondolom, hogy egész jól felkészültek ellene.
Az elmúlt percekben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, Kaiser Ferencet hallották. A beszélgetést egyébként visszahallgathatják sok más tartalom mellett podcast csatornánkon is.